békesség néktek. Isten igéjét fogom olvasni, Lukács evangélium a 16. részéből és a 15. versből. Lukács evangélium a 16. része, 15. verséből így szól Isten igéje. És mondta az Úr Jézus nékik, ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket. Mert ami az emberek között magasztos, az Isten előtt utálatos. Drága, szabadító Úr Jézus, de aki ezeket annak idején keményen adtad a farizeusok elé, állítsd elénk is a te drága ígédet. Ahogy akkor a te ajkaidról igazak, szentek, élőek, élesek, hatóak voltak, hadd legyenek úgy most is, Uram, bár jóval nyomorultabb eszköz az, akit választottál, de kérlek, használd az én nyelvemet, és kérlek, Uram, hogy nyisd meg a hallgatóknak a szívét. Ámen. Foglaljunk. Amikor ige hirdetési sorozatról beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy az egymást követő ige hirdetések valamilyen összefüggésben állnak, egymással kapcsolódnak, tartva egymáshoz. Szeretem, hogyha ige hirdetés sorozatokat hallgatok, mert egy témát alaposabban kifejt, megvilágít. Ugye több idő, hosszabb idő van elmélkedni, hallgatni azt. Én magam is előszeretettel alkalmazok ilyen módszert, hogy ige hirdetés sorozatot tartsak. Csak az a baj, hogy arra sokkal alaposabban kell készülni. Erre sokszor nincs idő. No hát, most mégis belevágnék egy három részesbe, aztán majd az Úr bővíti, szűkíti, ahogy gondolja, meg ahogy erőm telik. Az ellentéteket szeretném felvázolni a testvérek előtt, majd úgy, ahogy éppen itt fogok szolgálni, nem tudom előre, hogy mikor, hogyan. És először kezdeném a jóval és a rosszal. Ellentétek és párhuzamok. Emberek szemszögéből, Isten szemszögéből. Jó és rossz. Az Úr Jézus itt a farizeusokhoz beszél, őket nagyon keményen ítéli el ezekkel a szavakkal, amiket felolvastam, meg egyéb szavakkal is itt a Lukács evangélium a 16. részében. Mert a farizeusok úgy, mint ahogy minden egyéb közszereplő, nagyon könnyen kerültek abba a kísértésbe és estek bele, hogy az embereknek a tetszését kívánták megnyerni. Ez általában a közszereplőkre mind jellemző, politikai szereplőkre is jellemző. Most szeretnék az embereknek a tetszését elnyerni, mert az emberektől kapják a hatalmukat, az emberek tartják fent őket, dicsérik őket, az emberektől kapják a pénzüket. A rómaiak azt mondták, hogy cirkuszt és kenyeret, ezt a kettőt kínálták, vagy akarták adni a népnek a vezetői, és ezt a kettőt igényelte a nép. Ez nem csak egy ilyen történelmi emlék, feljegyzés, hogy na annak idején a rómaiak ezt így gondolták, hanem figyeljétek meg testvérek, hogy a mai napig ez jellemző, és ez volt az összes társadalom jellemző. Szórakozás, megélhetés. Ez mozgatja az embereket. Csinálnak egy kolbászfesztivált, ott vannak sok ezren, vagy boszorkányfesztivált, vagy ilyen ünnepség, öreg autók felvonulása, vagy ugrálóvár a gyerekeknek, vagy majál is megmozgatja az embereket. Menjünk szórakozni, menjünk ünnepelni. Jó, bor, sör is van mellé, csinos lányok táncolnak, ünnepeljünk. A másik dolog, már megint emelték a kenyérárát, megint drágább lesz a megélhetés, emelkedik az infláció mértéke, a reálkeresetek csökkennek, megélhetés. Figyeljék meg a testvérek, az emberek beszéd témájának a döntő többsége, a nagyobbik hányada a cirkuszból és a kenyérből áll ki. Sajnos még sok esetben a hívők között is, de erről a korábbi igehirdetésben ugye már foglalkoztam az odafelvalókkal, törődjetek ne a földiekkel. Pál apostolt is megfenyegette az ördög ezzel, megkísértette az ördög. Nagyon sok emberrel találkozott, sok gyülekezetet alapított, nagyon sok helyen szolgált, és az ördögnek is felkínálta annak a lehetőségét, mint az Úr Jézusnak, hogy leborulva imádsz engem, akkor ezeket neked adom. Híres leszel, soha nem fognak elfelejteni. Nem lesz semmi gondod, mindig szeretni fog minden ember. Azt mondja az Úr Jézus, ott már baj van, hogyha mindenki szeret titeket. Ez nem jó, ez nem teljes dolog. Valamit akkor elrontottatok. De Pál apostol ellene állt ennek, hogy az embereknek a tetszését nyerje el, mert tudta, hogy ami az emberek előtt magasztos, az Isten előtt utálatos. És ezért egész gyülekezetekkel kerül szembe, hogy olvashatjuk a Korintusi levélben, Galatákhoz írt levélben is. Nem volt éppen közkedvelt abban a gyülekezetben sem, amit ő alapított. És így fogalmaz a Galatákhoz írt levélben, bizonyára, ha embereknek igyekeznék, tetszenék, a Krisztus szolgája rég nem volnék. Ma, testvérek, amikor a Krisztusnak szeretnénk megnyerni embereket, nagyon fenyeget ez a veszély, hogy az egyház lesüljed egy olyan szintre, hogy nyerjük meg az embereknek a tetszését, hogy szeressenek az imaházba járni, hogy szeressenek énekelni, hogy jól érezzék magukat közöttünk. Valahogy nyerjük meg az embereknek a tetszését. Tudnunk kell, testvérek, hogyha mi nem az Isten igéjével akarunk megnyerni embereket, mindegy, hogy ez Amerikában van, vagy Szeghalmon van, akkor az Isten őt utálatos, az Isten gyűlöli az olyan imaházakat, amelyeket a színházaknak a fizimiskájára építettek, mert a színházba szeretnek a tömegek elmenni, hát nézzen ki úgy is, ami imaházunk, mint egy színház, azt akkor jól érzik magukat. Isten előtt utálatos dolog ez. Isten egyetlen dolgot akar, hogy az ő népe között az ő igéje legyen felemelve, és az ő igéje az Úr Jézus Krisztusról szóljon. Ez az egy dolog, amit akar Isten. Amikor üldözték a hívőket, nem is olyan régen akár, kommunizmus idején, vagy az első időkben, akkor tudjátok, testvérek, hol jöttek össze? Bementek a sírkamrákba, ahol ott voltak a hullák. Ugye a filmek nyomán főleg mi nagyon félünk az ilyen helyektől. Undorítónak tartjuk egy temetőbe összejönni. Ott nyugodtak voltak, nem zavarta őket senki, ha éppen nem volt temetés. Éjszaka is csűrőkbe mentek el. Egy dolog érdekelte ezeket. Nem az, hogy néz ki az imaház, hanem hogy az Isten igéjét. Hogy tudom már beszerezni? Hol tudom már megkapni? Hova kell menjek? Valami föld alatti katakombába? Vagy valami magas helyre, a hegyek közé, ahol elbújdokolnak a hívők? Megyek oda? Amikor az Úr Jézus meghirdette Isten igéjét, az emberek annyira igyekeztek az ilyen helyekre, hogy egy esetben azt olvassuk, hogy nem is gondoltak arra, hogy meg fognak éhezni, és hogy mit fognak enni. Akkor szaporította meg az Úr Jézus a kenyeret. Hát az a templom nem hasonlított sem egy római színházhoz, sem valami magasztos épülethez. Kint a természet temploma volt. Szöcskék ugráltak a testvéreknek a lábán, meg mit tudom én, hullancsokat szedtek össze, hallgatták az Úr Jézus szavait, és itták az Istennek az igéjét. Testvérek, ami az emberek előtt magasztos, meg ami az Isten előtt kívánatos, ez a kettő a bűneset óta elszakadt egymástól. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy a feje tetejére állt a világ, és amit Isten gyűlöl, az emberek azt magasztalják. És amit az emberek felmagasztalnak, az Isten azt gyűlöl. Amit az emberek jónak tartanak, az Isten előtt rossz, és amit az Isten rossznak tart, az az emberek előtt meg dicsőséges. Némelyek, azt mondja az apostol, gyalázatuk az ő dicsőségük. Azzal dicsekednek, ugye nem ismeretlen ez. Te hány csajt tudtál elvinni? Csak annyit, hát én kétszer annyit. Te mennyi sört tudsz egyszerre meginni? Tudsz-e úgy legurítani egy korsóval, hogy nem is veszel levegő? Ez a verseny. Az a dicsőséges, aki ebben első. Isten előtt pedig utálatos és gyűlöletes. Jó lenne ezért megvizsgálni számunkra, hívők számára is, hogy mi is a jó Isten előtt. Mi a gyűlöletes Isten előtt, mert nekünk azt kell keresni. Nézzük tehát, hogy mi a jó és a rossz isteni és emberi megközelítése. Egyik oldalról vizsgálva a dolgot, azt lehet elmondani, hogy az embereknek általában az a jó, ami nekik jól esik. Ami jól esik. Egy. Jó meleg zuhany, mondjuk a hideg van. Jó lesége Coca-Cola, de az is jéghidegen. Az, hogy ez most használ vagy ártalmas, az emberek többsége ezt nem is veszi figyelembe. Az, hogy bejön egy új technikai vívmány, és ez hasznos, ez bennünket megnyugtat, vagy kikapcsol, vagy szórakoztat, de közben tönkretesszük a természetet, mert olyan káros anyagokat termelünk ezáltal. Tehát az ember úgy van a bűneset óta beállva az ő gondolkodása, hogy nem gondol a következményekre. Az aktuális élvezetek, amik meghatározzák, és a következményekkel nem gondol az ember. Az ember, másrészt pedig azt lehet mondani, hogy az embereknek az a jó, ami az érdekeiket szolgálja. Egyrészt, ami jól esik nekik, azt jónak mondják, másrészt, ami az érdekeiket szolgálja, az ő érvényesülésüket, meggazdagodásukat, előretörésüket, az ő hatalmukat, az ő dicsőségüket, dicséretüket szolgálja, azt mondják arra, hogy az jó. Lehet, hogy ezek a dolgok, ezek egyébként meg fájdalmasak. Mondjuk egy műtét. Sokszor használom ezt a példát, de jó példa. Egyébként fájdalmas, de amikor az orvos végrehajtja azt a műtétet, pedig belém vág egy kést, csak nem gyilkos szándékkal, akkor ugyan fájdalmat okozott vele, és én mégis hálás vagyok azért a jóért, amit velem tett az orvos, és adok neki mondjuk hálapénzt. Ez azért van így, testvérek, mert a jónak a fogalma az viszonylagos. Az mindig attól függ, hogy mi a jó, hogy milyen környezetben történik az, mikor történik az. Csak egy egyszerű példát fogok mondani. Ha télen majd átmegyünk a másik terembe, és ott be fogjuk tudni gyújtani a csempekályhát, mert Ági néni megcsináltatta, vagy Gyuszi, vagy nem tudom ki, hát akkor ugye az jó lesz, mert lehet, hogy olcsóbban kijövünk, fogunk fázni. Milyen jól esik majd a mínusz 10 fokból betoppanni az Isten tiszteletet, és látjuk, hogy barátságos családi meleget áraszt az a csempekár. Na de azt mondaná Gyuszi, hogy megcsináltattuk a csempekárját, testvérek, most már használjuk, és begyújtunk, de ezt augusztus 22-én mondja, amikor hőség riadót rendel el a miniszter, akkor azt mondjuk, hogy szikám, ez nem lesz jó. Tehát nem mindegy, hogy télen döntjük el, hogy befűtünk abba a kályhába, vagy pedig nyáron döntjük el. Lehet az orvos is olyan gyógyszert ír fel, ami kiváló, a legjobb gyógyszer a piacon. Meg is van az ára, de legalább használ. De nem a mi betegségünkre találták ki. És az orvos félreismeri a betegséget, azt mondja, ez jó gyógyszer, ez vedd be. Beveszünk és még betegebbek leszünk tőle. Mert félre vagyunk kezelve. De nem jó az a gyógyszer nekem. Mert nincs figyelembe véve minden körülmény. Mert csak a torkomat vizsgálta meg, de nem hallgatta meg, hogy hörög a tüdő. Vagy nem röntgenezett meg. Vagy ki tudja, milyen vizsgálatot hagyott ki. Nem látják összefüggéseiben. Ezért az ahhoz, hogy meghatározzuk a jót. Ezt testvérek, együtt kell látni nekünk mindent. És ahhoz, hogy együtt lássunk mindent, nem vagyunk képesek. Elmondhatjuk, jól esik egy pofa sör, vagy jó esik egy szál cigi, vagy jó egy kirándulás, vagy egy táncmulatság, vagy egyebek, de mi nem látjuk át azt, hogy mit okozunk ezzel a lelkünknek. Mint a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy finom a csoki, meg a cukor? Hát persze, hogy finom. Jó dolog? Jó dolog. Na nézzétek meg a fogatokat akkor. És inkább az orvosok azt mondják, hogy legfeljebb túró rudi, mert abban legalább a túró egészséges. Tehát, hogyha mindent összevetünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a cukor nem is olyan jó. Attól függ, viszonylagos a jónak a fogalma. És éppen ezért a jónak a pontos fogalmát csak az Úr Jézus tudhatja meghatározni. Mert mindent átlát. Mindent átlát. Hogy olvastuk itt az igében? De Isten ismeri a ti szíveteket. Ismeri a ti szíveteket. Úgy mondja az Úr Sámuelnek is, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Sámuel is azt mondta Isainak a fiaira, nagyobb bátyókra, tagba szakadt, erős legények voltak, ez jó lesz királynak. Isten azt mondja, nem lesz jó. Mondja Sámuel a következőre, na ez lesz az. Azt mondja Isten, nem ez lesz az. De hát Uram, hát olyan jó. És mondja neki az Úr, te azt nézed, ami a szemed előtt van. Látod, hogy képzett, látod, hogy erős, fejjel kimagaslik a többiek közül, mint Saul az elődje. De előttem nem ő a jó, mert én mindent egybevetve tudok vizsgálni, és én belelátok a szívébe annak a fiúnak. A te szívedbe is belelátok, próféta. És belelátok Dávid szívébe is, aki kint énekel most a juhok mellett, és engem dicsőít, zsoltárokat szerez, és magasztalja az én nevemet. Az ő szívét is látom. És az Úr Jézus határozta meg a jónak a fogalmát, és úgy szólt, Máté 19.17-ben olvashatjuk ezt, senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha mindent összevetünk, ha tényleg mennyeieket, földieket, testieket, lelkieket, szellemieket, télieket, nyáriakat, egészségeseket, ha mindent összevetünk, testvérek, annyira leszűkül a jó fogalma, a jó tartalma, hogy az Úr Jézussal együtt, egyetértve azt mondhatjuk el mi is, nincs senki jó, csak egy, az Isten. Ez az egy. Ha azt keressük, hogy mi az, ami az egész embernek, neked is, testestől, lelkestől jó, akkor ezt mondhatjuk, hogy neked csak az Isten jó, semmi más nem jó. Azt mondod, jó lesne most egy kis kirándulás, jól jönne most 1 millió forint, sorolod, hogy mi lenne jó, ez és az. Ha mindent összevetünk, ha alapos vizsgálatot tartunk, azt mondhatjuk el, egyetlen jó dolog van a számodra, Isten. Ez az egyetlen jó. Az Úr Jézus ezért mondja azt, hogy egy a szükséges dolog. Egy a szükséges dolog. Márta főzte az ebédet közben, sűrgött, forgott, kereste volna a paprika, borsó, megfogta a csirkét, elkészítette, hogy legyen finom ebéd az Úr Jézusnak, és azt mondja Márta, hogy csinálok egy jó ebédet. Mária pedig leült az Úr Jézusnak a lábaihoz, és hallgatta az ő beszédét. Mert csirkét holnap is tudunk vágni, meg holnap után is, de az Úr Jézus Krisztus hamarosan beégezi. És nem lehet már úgy a lábaihoz ülni. Nem lehet már úgy, hogy ne vegyék körbe sokan. Most van itt nálunk, most kell hallgatni az igét, nincs idő enni. Ez a helyes bőjt egyébként. A feleségem szokta mondani, ő vasárnap reggelre már ki se készíti nekem a reggelit. Nem azért, mert vasárnap reggel nincs kedve menni, hanem szoktam készülni az ige hirdetésre, kikeresem az énekeket, hirdetéseket, eseményeket. Dolgozom. Nem marad idő enni. Elérkezik a 9 óra, indulni kell. Ez azt hiszem Isten előtt kedves bőjt. Nem azért, mert elhatározom, hogy most nem eszek. A bőjt az nem nemelés, hanem azt jelenti, most egy olyan lehetőséget ragadok meg, hogy minden mást félreteszek. Egyszeri, pótolhatatlan lehetőség. És neki mondja az Úr Jézus már, mint Mártának, aki panaszkodik a testvérére. Hát ez az én Mária testvérem, hát ez lusta. Hát ott ücsörög a te lábaidnál. Hát mondjad már neki, Uram! Tegyél már rendet, Uram, hogy dolgozzon egy kicsit. Hát itt a jó ebéd, hát nem lesz rész időben. Azt mondja az Úr Jézus, egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta. Az a jó, hogy engem hallgat. Most nem foglalkozunk az eléssel. Elfelejtjük ezeket a dolgokat, mert elszalasztjuk azzal az Istentől készített egyéb áldást. Ne cseréljük fel mi is testvéreket, testvérek a rosszat a jóval. Az emberi jóról még azt is el lehet mondani, hogy az emberi jó az olyan család, hogy nekem jó, a többieknek nem jó. Észesen veszem ezt. Én szabad vagyok, de a szabadságom mások rabságának az árán valósul meg. Én gazdag vagyok, és jól érzem magam, de mások kifosztásával valósul meg az én gazdagságom. A történelemben a bonyodalmak, forradalmak, lázongások, polgárháborúk mindig ide vezethetők vissza. Van egy réteg, akinek jó. Ez ma is így van. Van egy réteg, akinek jó, és van egy nagyobb réteg, akinek rossz. Hát milyen jó az? Milyen szép bundád van? Milyen szép házad van? De másokat taszítanak sanyarúságba azért, hogy ez nekik így lehessen. Testvérek, az Isten jó, mindenkinek jó. Amikor én az Isten által adott ajándékot megragadom, megkapom, akkor az mindenkinek a javára válik a környezetem. Ezért, hogyha a saját javadat keresed, és a szeretteidnek a javát, akkor te az Úr Jézus Krisztus fogod követni. Mert az Istentől kapott jó, az mindenkinek jó. Ott nincsen olyan, aki ráfázik, aki ráfizet. Egy volt az, aki az életét adta, ami javunkért a Golgotán. Ő ráfizetett, ő húzta a rövidebbet, ezt vállalta azért, hogy nekünk örömünk, üdvösségünk és áldásunk legyen. Az isteni jó akkor is jó, amikor emberi megfogalmazás szerint nagyon rossznak kéne lenni mindennek. Szoktam elmondani azt az esetet, volt egy asszony, egy református asszony, aki mindig panaszkodott. Sokat találkozott egy lelkésznek a feleségével, és mindig elpanaszolta az ő dolgait. A férj ilyen, a fiam olyan, az anyagi helyzetünk amolyan, Isten rólam megfeledkezett, ez is baj, az is baj, az is baj. Eltelt egy pár év, amíg nem találkoztak, és aztán megint találkoztak. Látja a lelkész nő, hogy lelkész feleség, hogy jön hozzá ez az asszony. Jaj, már fogta a fejét, mit fog megint mondani? Itt hallgathatom, ahogyan kotkodál nekem, majd nem tudom hány percen át, és sorolja megint, hogy ez nem jó az. És az történt, hogy illedelmesen megkérdezte, hogy vagytok kedves? Elkezdte sorolni, a fiam elvesztette a munkahelyét, a férjem lebetegedett, áthozva, kötve. Sorolt a nehézségeket. Nagyobb nehézségeket, mint korábban. És akkor azt veszi észre ez a lelkész feleség, hogy nincs panasz. Beszámoló van. Ez történt, az történt, nincs panasz. Addig nem történt semmi rendkívüli rossz, de volt panasz mindig. Most történnek a nagy rossz dolgok, és nincsen panasz. És szóvá tette. Te figyelj, én téged úgy ismerlek, ez egy bátor asszony volt, téged úgy ismerlek, mint aki mindig panaszkodtál. Te erről voltál híres. És most itt ez a sokba is nem panaszkodol. Azt mondta neki ez az asszony, gondolom valamit megértett ő addig az Úrtól, tudod, minél nehezebb, annál jobb. Megállt ez a lelkész feleség, ezt ő mondta személyesen nekem, nekünk. Várjál, ezt megismételnéd? Lennél szíves? Még egyszer? Megismételted. Tudod, minél nehezebb, annál jobb. Hát azt mondja, erre nem gondoltam volna, hogy te ezt így megérted. Hogy lehet ez testvér? Na, a Szentírás erre is választ ad. Pál apostol Korintus beliekhez írt a második levelében fogalmaz meg valami egészen hasonló ehhez. Második Korintusi levél 12. részében, a 10. versben ez van. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ha mit beszél ez az ember? Gyönyörködik, amikor szorongatják, börtönbe zárják. Ott énekelt éjféltárban a Filippi börtönben, Szilásszal az oldalán, és magasztalják az Urat. Később, amikor megkértél a Filippi börtönőr, azt olvassuk, hogy kimosta az ő sebeiket. Nem a karcolást szokták kimosni, hanem azokat az ostor csapásokat szokták kimosni, amelyik már a húst vágta. Ilyen sebekkel elláthatatlanul ülnek nyílt húsig ható sebekkel, magasztalják az Urat. És azt mondja a Pál, hogy gyönyörködöm. Testvérek, miben szoktunk mi gyönyörködni? Megnézünk egy művészeti alkotást, meghallgatunk egy olyan zenét, látunk egy olyan épületet, ledöbbenünk, hogy mire képes az ember, milyen csodálatos, milyen gyönyörű mondjuk. És Pál apostol nem egy múzeumban van, amikor ezt mondja, hogy gyönyörködöm, nem egy zenét hallgat, hanem ott ül összeverve, meg emlékezik ezekre a dolgokra, és akkor írja a Korintus belieknek, hogy gyönyörködöm az üldözésekben. Tudjátok, testvérek, amikor az Úrért szenvedek, az Úrért vállalok bármilyen áldozatot, pénzt, időt, fájdalmat, börtönt, halált, tudjátok, testvérek, Isten akkor jön a legközelebb. Akkor jön a legközelebb. Aki áldozatot vállal érte, ahhoz jön a legközelebb. Mert ő is vállalt értünk áldozatot. És ő tudja, hogy mit jelent ez. Ez egy törvényszerűség. Mikor Istvánt az Úr Jézusért való bizonyságtételéért megkövezi, akkor enged neki Isten bepillantást a mennybe, és mint egy angyal olyan volt az ő arca, elváltozott, feltekintett a mennybe, azt mondta, látom Jézust. Látom, hogy ott áll az Isten jobbján. Egyszer megkérdezték itt teológus körökbe, hogy hát nem ül. Hát Isten leültette az ő jobbjára, hát akkor most áll vagy ül. És mondták azt, ami egyébként nem is áll tőlem sem távol, hogy az Úr Jézus felállt. Az Úr Jézust megindította az ő szolgájának a halála. És az Úr Jézus elindult fogadni a vendéget. Most már érkezik hozzá. És ő is úgy halt meg, hogy Jézus a te kezedbe teszem be az élet. És meghalt. Akkor jön a legközelebb. Testvérek, akik megízleltük Isten közelségének a jóságát. Ha csak egy cseppet is, testvérek, ebből valaki kapott, akkor azt tudja, hogy nincsen jobb. Nincs jobb. Ez a legtöbb, amit az ember földi élete során kaphat, hogy közel jön hozzá az Isten. Hogy beköltözik az Isten fia hitáltal a szívébe. Hogy Isten szelleme betölti, hogy újjászüli ő. Ez a legjobb. Ennél nincsen jobb. És erre fog vágyakozni, testvér. Amikor valaki a kábítószernek a rabja lesz. Én voltam kábítószeresek között. És beszélgettünk. Hogyan élik meg ezeket a dolgokat. Testvérek, azokat semmi nem érdekli. Semmi nem érdekli. Egy dolog érdekli, hogy meglegyen az az adag minden nap, hogy be tudják magukat lőni, akik már olyan szinten vannak. Törik fel az autókat, elmondta az egyik fiatal, naponta 15 autóból kell ellopni egy kábítószeresnek a ottani hifi berendezést, vagy rádiós magnót, vagy amit talál. 15 az átlag, hogy tudja tartani az anyagi szintet. Úgyhogy mikor reggel felébredsz a delíriumos, másnapos kókat állapotokból, elindulsz, az egész napod azzal telik el, hogy 15 autót feltörél, estére megvan a lóvé, beszerzed az anyagot, belövöd magadat, kiütöd magad, reggel megint azzal kezdesz, hogy reggel, hát mikor felébredsz, délbe, vagy ki tudja, hogy kezdik ezt az egészet, ezt a munkuskereket előre. Belekerültek egy kötelékbe. Nem tudnak attól szabadulni. Jónak tartották, lehet már rossznak tartják, nem tudnak kilépni belőle. Testvérek, aki megízlelte az Isten jóságát, hogy igazán, az nem akar abból kilépni. Nem akar. Ez megkötözi Istennek a szeretetet. Megragadja Isten szeretetet. Ez nem érdekli, hogy most agyon köveznek, vagy nem köveznek agyon. Elrabolják a vagyonomat, vagy nem rabolják el. Hanem vallják Krisztust engedelmesen, imádattal, hódolattal, mert rabjai az ő szerelmének. Minden ember rabja valaminek. Minden egyes ember. Indulatainak, pénznek, más embereknek, politikai felfogásnak, akármilyen mozgalomnak, vagy életvitelnek, vagy italnak, vagy cigarettának, vagy paráznaságnak, vagy hazugságnak. Egyetlen boldog rabság van, szabad ember nincs a Földön. Egyetlen boldog rabság van a Krisztusnak a rabság. És amikor azt mondják az emberek, milyen rossz neked? Akkor azt feleli a hívő, nekem miért rossz? Nekem nem mi a bajom? Nem tudom, a testvérek ismerik a Veres Ernő testvért. Erdélyben volt ő a baptista egyháznak az elnöke is egy időben, régen már. Idős, beteges már, de az ő egyik gyermekük nagybeteg volt, és tolókocsihoz volt egész életében kötve. Erősen feltételezhető, hogy amiatt volt beteg ez a gyermek, mert a szekuritáte megmérgezte a családot, találtak mérget a éléskamrában, és több mint valószínű, hogy fogyasztottak ebből. Az ő mostani betegsége is talán erre vezethető vissza, bizonyíték nincs, de erős a gyanú, tehát a méreg az biztos, hogy volt méreg, és több mint valószínű, hogy ettek is, és ezért gyengélkedik ő most is a méregnek a roncsoló hatása miatt, és a felesége egy ilyen fogyatékos szült a világra, testi fogyatékkal élő fiú. Ez a fiú nagyon-nagyon korán megtért, és azt mondta az édesapja, hogy soha életemben hívőbbet nem láttam, mint az én saját fiam. Isten rengeteget szólt általa hozzá. Volt, amikor elmondta az apuka otthon a keserveit, bánatait, szolgálatával kapcsolatban. Egyébként nagyon sokat tett ez az erdőtestvér az Úrért. Érdemes elolvasni az életrajzát. Igazi Isten szolgálja volt. Teljes szívvel szolgált az Urat. És mégis mondta az ő dolgait otthon, és a fiam, azt mondja, ő mondta el személyesen, fiam csak ennyit mondott, édesapám, így kell egy hívőnek beszélni. A szeretettel mondta. Szóval úgy elszégyeltem magam. Tudtam, egy hívőnek nem szabad így beszélni. És amikor ez a fiú, most nem emlékszem, Barnabásnak hívták? Nem tudom, talán Barnabás? Nem tudom. Ül a valami rendelőbe, orvosi rendelőbe, a kis kerekes székben. Két asszony beszélget, odébb tőle egy pár méterrel, és úgy összesutyorognak egy pillanatban, hogy hát az a szegény fiú milyen nyomorult, milyen szerencsétlen ez a betegségére, jaj, sajnáljuk szegénykéjét. És meghallotta. Azt mondja, hol van itt nyomorult? Hát én az Úr Jézus gyermeke vagyok. Hát meg vagyok váltva. Hát nincs itt nyomorult sehol. Hát bennem ragyog a Krisztus élete. Hát maguk a nyomorultak, amíg nem ismerik meg az ő szeretetét. Hallottak már Jézusról? El voltak álmúan, miket beszél ez a nyomorult? Hát nincs itt nyomorúság. Testvérek, most rossz az a betegség, vagy jó az a betegség? Hát ha ott van velem az Úr Jézus, akkor jó! Hát jó testvérek féllábúnak lenni. Azt mondja az Úr Jézus, jobb fél lábbal bemenni a mennyek országába, mint két lábbal a pokolba. Jó fél lábúnak lenni? Hát ha mennybe megyek, akkor jó! Egészen máshogy van ez, testvére. Ami az emberek előtt magasztos, Isten utálja azt, amit az emberek megvetnek, amitől fázik a hátuk, amit nem akarnak maguknak. Az is jó, testvére, ahogy velem van az Úr. Egyetlen kérdés van. Velem van az Úr ebben a dologban, vagy nincsen vele? Ott van Jézus, vagy nincs ott Jézus? Ez az egy kérdés. Szoktam ezt is példaként hozni, nagyon tanulságos álma volt egy békés csabai testvérnő. Álmában ment egy keskeny úton, akkora lehetett, mint talán ez a piros szőnyeg, és elért az út elágazáshoz. Balkézfele vezetett egy út egy ajtóhoz, rá volt írva az ajtóra, hogy család. Jobbkézfele vezetett az út egy ajtóhoz, rá volt írva az ajtóra, hogy Jézus. És döntenie kellett, álmában döntéshelyzet elé kerül. Hát hova menjen? Hát nagyon szereti az Úr Jézus, de nagyon szereti a családját is. Hát most mit válasszak? Ott töprengett, és mondta, hogy milyen gyötrő érzés volt neki, hogy el kellett álmába döntse, mintha valóság lett volna, hogy az Úr Jézus választja, vagy a családot választ. És nagy lelki harcok árán lemondott a családról, és elindult a Jézus ajtó felé. És benyitott a Jézus ajtóra, benyitotta az ajtót, és abban a szobában ott volt a családja, testvére. Az ördög felír nekünk ilyeneket, egészség. Család, szeretet, hit. Ilyen az ördög ismeri ezeket a szavakat nagyon. Isten megadta az ő fiát, Jézust, hogy megfeszíthetett. Botrányos. Azt mondja Ézsaiás így festéle, hogy nem volt kívánatos. Hát gondoljuk el, hogy az alvat, vér, a kosz, a por, a nyál még ott csorgott, hogy leköpték, ütötték, verték, ott szárította a naptestvérek. Hogy nézett ki az a test? Nem volt emberi alakja. Így mondja Ézsaiás, gyűlölt volt és az emberektől megvetett. És Isten előtt a legdrágább, az egyetlen drága volt. Jó volt az testvére. Az Istentől választott becseskő, amit az építő kidobtak, megvetette. Járuljunk azért ő hozzá, a táboron kívül, hordozva az ő gyalázatát. Mit foglalkozunk mi az ördög által ígértekkel? Nekünk nem az a jó, ami az emberek előtt magasztos, hanem az a jó, amit Isten nekünk ad. Testvérek, Isten azt akarja, hogy választjuk el a jót a rossztól. De nagyon határozottan és nagyon élesen. A jót a rossztól. Amikor késsel elvágunk egy kenyeret, akkor nem lehet azt mondani, hogy a kenyérnek ez a fele jobb oldalt van, ez a fele bal oldalt van, ez meg a középső rész. Ugye? Ketté vágtuk, akkor nincs középső. Itt jobb van és bal van. Isten azt akar, hogy így válasszuk el a rosszat és a jót egymástól. Sok igét lehetne felsorolni. Én most felsorolok kettőt. Egy ószövetségit és egy új szövetségit. Ézsaiás 5:20-tal kezdem. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak. Akik a sötétséget világossággá, a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserű. Jaj azoknak, akik magoknak bölcseknek látszanak, és eszesek önnök maguk előtt. Jaj azoknak, akik hősök borivásban, és híresek részegítő ital vegyítésében. Akik a gonoszt ajándékért igaznak mondják, és az igazak igazságát elfordítják tőlük. Azért, mint a polyvát megemészti a tűznek nyelve, és az égő széna összeomlik, gyökerük megrothat, virágjuk, mint a por elszáll, mert a seregek urának törvényét megvetették, és Izrael szentjének beszédét megutálták. Nekünk is jaj! Ha elkezdjük összekeverni a jót a rosszal, és ami az Isten előtt gyűlöletes, azt kezdjük el dicsérni. És ami az emberek előtt megvetett, azt mi is megvetjük. Hanem ami az Isten előtt jó, azt kell nekünk is jóként elkönyvelni, befogadni, másoknak ajánlani. Az új szövetségben Pál apostol korintusbeliekhez írt második levélben fogalmaz eképpen: ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? Mi egyessége a Krisztusnak Beliállal, vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyessége Isten templomának bálványokkal? Isten azt akarja, hogy válasszuk el élesen egymástól a jót és a rosszat. Nem könnyű dolog ez. Azért nem könnyű dolog, testvérek, mert az ördög a rosszat úgy akarja beadni, hogy azt mondja, hogy jó. Hát ha halat akarok fogni, akkor nem azt mondom a halaknak, hogy itt van ez az éles horog, akadjatok már rá, mert éhes vagyok, és meg akarok titeket sütni, mert akkor mindegyik elmenne, bolond lenne meghalni, hanem azt mondom nekik, hogy itt van ez a finom kukac, ezt nektek készítettem el, hogy ti lakjatok jól. Hazudok. Becsapom a halakat. Na az ördög így becázik itt az emberek között. Nem azt fogja mondani, hogy én vagyok a fekete szarvú vörös ördög, aki viszle titeket a pokolba, hát akkor senki nem tudna elvinni, mert az önvédelmi reflex talán működne, hanem hazudik, hazugságnak atya, és amikor hazudik, a sajátjából merít, és azt mondja, jó lesz neked, adok neked családot, adok neked hírnevet, és mindent, ki mire vágyik. Ígéreteket tesz, és az emberek pedig bekapják ezt a horgot. Testvérek, a gombák között is vannak ehető gombák és mérgező gombák. És nem tudom, ha most kimennénk, kizavarnának minket egy eső után a mezőre, amikor össze finom gombákat lehet szedni, akkor melyikünk lenne az, aki amit leszedett, azt minden további nélkül elfogyasztaná. Párját ritkítja az az ember, aki csak úgy csípőből, amit leszed, arra azt mondja, hogy erre mérget lehet venni, hogy ez nem mérgező. Gomba szakértőhöz kell elvinni, ugye a szedett gombát is, ha valaki arra vetemedik, hogy magától szedjen, mert ő meg fogja tudni különböztetni, mert vannak egyes fajok, amelyek nagyon hasonlítanak, egyes mérgező fajok nagyon hasonlítanak a nem mérgezőekhez, az ehető fajokhoz. És ezt az ilyen magunkfajta egyszerű mezei emberek nem tudják megkülönböztetni. Testvérek, az ellenség is ilyen módon akar bennünket becsapni, hogy a rosszat jónak tünteti fel, és nekünk szellemi értelemben szakértőknek kell legyünk. És meg kell tudnunk különböztetni. Ez rossz, és ez pedig jó. Azért nehéz sokszor a jót a rossztól elkülöníteni, mert az ellenség kiadja magát jónak. Korintusbeliekhez írt második levélben Pál ezt így fogalmazza meg, 11. részben. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világossá angyalává. Átváltoztatja magát világossá angyalává. Testvérek, az Isten igéje beszél egy olyan korszakról az időknek a végén, a világ végéhez közeledve, amihez már szerintem nagyon-nagyon közel állunk, amikor egy antikrisztus fogja irányítani ezt a világot. Ez az antikrisztus nem valami hadsereggel fogja kényszeríteni a világ népeit, hogy őt tiszteljék, hanem szabadítóként fog feltűnni. Jó emberként fog feltűnni. Olyanként, aki megoldja a gondokat. Akinek a horgán ott lesz a jó kövér kukac. És az emberek befogják ezt a kukacot venni. És felakadnak majd a horgon. Az antikrisztus majd egy globális problémákat fog megoldani, és csodálatos dolgokat fog véghez vinni, azért, hogyha lehet még a választottakat is megtévesszék. Lehet, ha a mi időnkben kerül ez elő, itt fogunk majd beszélgetni, testvérek, hogy most akkor ez az antikrisztus, vagy ez az igazi Krisztus, vagy mi ez, honnan van, kitől van ez? Ha lehet, még bennünket is meg akar téveszteni, de testvérek, a választottakat nem lehet becsapni, nem lehet megtéveszteni. Tudjátok miért? Azért, mert mindenben az Úr Jézus Krisztus keresik. Mindenben Jézus keresik. És az Úr Jézus felismerik. Felismerjük a pásztornak a szavát. Az enyém ismerik az én hangomat. Idegent nem követnek. Ha valaki beöltözik subába, felveszi a tökfödőjét a pásztoroknak, kezébe fogja a pásztorbotot, és azt mondta, gyertek báránykáim, nem megyünk, ha nem a Jézus hangján szólal. Nekünk nagyon ismerni kell a Jézus hangját. Az a hang, az Úr Jézus hangja, amely a megtérésed napján szólt hozzá. Nem az a hang szól hozzá, ne kövessed. A választottakat, ha lehet, be akarná csapni az antikrisztus, de nem lehet becsapni, mert Jézus Krisztus keresi. A föld igazi jólétét azt nem az antikrisztus fogja elhozni, hát annak is csak háború lesz a vége, hanem lesz majd itt a földön is egy 1000 éves békekirályság, a 7. ezredév ezen a földön, nyugalom, szombat ezredév, amikor az Úr Jézus uralkodik majd itt a földön, megszűnik a húsevés emberek, állatok között, békében legelészik együtt a párduc és a tehén, és füvet legelészik. A mérges kígyó nem bántja a gyerekeket, nem kell majd szúnyogok, hullancsok miatt se féljünk, vírusok se lesznek, egy békekorszakot fog elhozni az Úr Jézus. Aztán ennek is vége lesz, és majd lesz egy mennyei békekorszak, amely nem ezer évig tart, hanem annál sokkal tovább. Szeretném, hogyha következő kérdésemre a Gál gyerekek nem válaszolnának, mert ők tudják a választ, hanem csak a testvérek. Még utoljára egy hasonlat. Ki tudja, hogy melyik a Föld leggyorsabb állata? Nem a gepárd. Én is úgy tudtam még egy-két héttel ezelőttig, de a gepárd többszörösével képes haladni egy állat.
Még gyorsabb.
Még gyorsabb. A szúnyog, a szúnyog csak akkor, ha bekapja a vándorsólyom, akkor a szúnyog is haladhat 400 km/h sebességgel. Ugyanis a vándorsólyomnak az a taktikája, hogy nagyon magasra felszáll az áldozati állatok fölé, és zuhanó repülésben közelíti meg az áldozati állatot. És lemérte, van erről egy nagyon-nagyon érdekes film, hogy ejtőernyősök mérik a sebességét az egyik vándorsólyomnak, akivel baráti viszonyban van egyébként a kutató. És testvérek, olyan picire húzza össze magát a vándorsólyom, hogy 400 km/h sebességgel gyorsul fel. És a Föld előtt nem sokkal, kis könnyű madár lévén kitártja a szárnyait, tesz egy enyhe kis lejtőt, mintha mi sem történt volna, és megérkezik. Azt mondják ebben a filmben, hogy ugye egy test addig gyorsul, egy tömeg addig gyorsul, aki fizikából jó volt, az egyből megérte, én nem voltam jó, de azért csak megértettem. Hát addig gyorsul egy test, amíg a légellenállás felhajtó ereje akkora nem lesz, mint ennek a testnek a tömege. Amikor a test tömegét eléri a légnyomás, ami ugye felfele hat a gyorsuló testre, akkor utána már nem gyorsul tovább, megáll. Nagyon sokáig mértek olyan 200 km/h körüli sebességet a vándorsólyomnál, és azt gondolták, hogy itt vége van. Míg egyszer aztán próbálták őt nagyobb sebességre fokozni, hogy lehet-e még. És ugye, ha a légnyomás hol keletkezik? Hát a keresztmetszeten. Minél nagyobb egy felület, mondjuk egy ejtőernyő, ugye maga a súlya is kicsi, óriási a felület, nem tud nagyon felgyorsulni, mert rögtön akkor a légnyomás keletkezik, mint az ő súlya, tehát már nem gyorsul, csak ereszkedik azonos sebességgel. De mikor ha a testtömeget növeljük, akkor lehet a sebességet növelni, tehát ennek a madárnak könnyűnek kell, hogy legyen. Ezért egy megoldás van, a keresztmetszetét tudja csökkenteni, testvérek. Összehúzza magát. Úgy teszi a szárnyát egészen picike, amivel érintkezik a levegővel. És a levegő nagyon erős nyomás kell, hogy gyakoroljon a pici felületre, hogy akkora legyen, mint a madárnak a súlya. Mert végtelen pici felületen érintkezik a levegővel, és nagyon-nagyon felgyorsul, 400 km/h sebességgel. Bődületes dolog. Testvérek, nekünk nagyon össze kell húzni magunkat, hogy itt a világban sok ellenállást leküzdjük, hogy haladjunk az Úr Jézus felé. Minél kisebb keresztmetszeten érintkezünk a világgal, annál gyorsabban haladunk az Úr Jézushoz. Annál több szellemi élményünk lesz, annál többet szól, annál többet vezérel, annál többet kapcsolódok vele. Akarom ezt, vágyom erre, gyorsabban akarok hozzákerülni, többet akarok vele lenni, kisebb légellenállásra van szükség. A legkisebb légellenállás az ezer éves birodalomban lesz itt a Földön. De lesz testvérek majd egy hely, ahol megérkezünk oda, ahol nem lesz légellenállás. Mennyei életünk, mennyei hazánk. Ez a legfőbb jó. Mert testvérek, ha a leghívőbb ember, a Veres Ernő fia volt a világ leghívőbb embere. Róla is azt mondja Isten igéje, amíg testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. A legközelebbi kapcsolat is. A feleségemmel csak a falon keresztül érintkezhetnék. Ő megfogna a fal túloldalát, én meg ezt az oldalát. Hogy már majdnem összeérünk. Már majdnem tudjuk köszönteni egymást. Már majdnem tudjuk átölelni egymást. De itt a fal. Hát elég zavaró körülmény, igaz? Hát ez a földi élet, az a zavaró körülmény, az a légellenállás, ebből kell jobban kivonulni, és egyre inkább az odafelvalókkal törődni, egyre kisebb keresztmetszetben érintkezni, mint egy korábbi példám szerint a balettáncos, ahol csak a pipiskedik a világgal együtt kell érintkezni a hívőnek is. Mert ez a legjobb, megérkezni a jóhoz, az egy jóhoz, aki az Isten. Ez a cél, testvére. Ez legyen a te célod is. Hogy minél gyorsabban, minél tisztábban, minél méltóbban megérkezzek hozzá.